Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az országos megnyitót Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartották. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homíliájában Lázár feltámasztásának történetéről beszélt. Jézus és Márta Lázár testvérének párbeszédében Márta szavai: ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Egy gyász alatt görnyedő és mégis a hitébe kapaszkodó ember szavai, mondta. Az a néhány szó, amelyet tőle és róla őriz az evangélium, realistának, bátornak, gyakorlatiasnak mutatja őt. Őszinteséget teszi alkalmassá arra, hogy találkozzon Jézussal és megtapasztalja erejét. Jézus válaszában hangzik el az idei ökumenikus imahét alapigéje: hiszed-e ezt? Márta felelete pedig hitvallás: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönni a világba. Egerben és Miskolcon minden nap 17 órától vannak a programok, az egyiket ezek közül rádiónk mindig 20 órától adja közre felvételről. Ternyák Csaba érsek csütörtökön az egri református templomban vesz részt az eseményen Tóth Imre lelkipásztorral. Beiktatták hivatalába Donald Trumpot. Az új amerikai elnök a Capital One Arena sportcsarnokban összegyűlt tömeg előtt többek között azt mondta: első intézkedései között szigorítja majd a határvédelmet, valamint azt ígérte, visszaveszi az ország területe feletti teljes ellenőrzést, de beszélt a gazdasági növekedés elsőbbrendűségéről a környezetvédelemmel szemben, valamint a radikális baloldali woke ideológia eltávolításáról az iskolákból és a hadseregből. Magyarország kormánya a Facebook oldalán közölte, hamarosan ismét lesz Donald Trump Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt nem írtak. Ferenc pápa jó kívánságait fejezte ki Donald Trumpnak a washingtoni elnöki beiktatás előtt. A Szentatya azt írta, imádkozni fog azért, hogy Isten bölcsességet, erőt és támogatást adjon Trumpnak az elnöki hivatal betöltése alatt. Kívánom, hogy az elnökség alatt az amerikai nép felvirágozzon, és mindig egy igazságosabb társadalom építésére törekedjen, ahol nincs helye a gyűlöletnek, a diszkriminációnak vagy a kirekesztésnek, írta a pápa. Az előző félévi magyar soros uniós elnökséget értékelte Orbán Viktor egy budapesti konferencián. A miniszterelnök azt mondta, sokan és sokat dolgoztak a sikerért. Arról is beszélt, ebben a fél évben a Patrióták frakció az Európai Parlamentben, és Donald Trump az elnöki választásával Amerikában megkezdte a nyugati világ átalakítását. Arról szólt, egy új geopolitikai átalakulás zajlik, ennek egyik része Ukrajna NATO tagságának megakadályozása, valamint Grönland és Kanada helyzete is Amerika viszonylatában. A nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság, mondta, hozzátéve, hogy Kínában most állnak át a magas high-tech iparágokra. Az EU-nak ki kellene józanodnia, de a ráívás állapotában van, fogalmazott a kormányfő azzal folytatva: nem békét, hanem háborút akar, nem megfizethető energiárakat, hanem zöld politikát, nem határvédelmet, hanem migránsokat. Szólt arról is, hogy minden balkáni országot közelebb hoztak az Unióhoz, valamint Románia és Bulgária csatlakozott a schengeni térséghez. Európában a valódi jobboldali alternatíva először a magyar elnökség idején mutatta meg magát, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere a Sikeres Magyar Elnökség 2024 esély az Európai Uniónak című konferencián. Bóka János úgy fogalmazott, a rendszer megdöntéséhez egy rendszeren kívülről érkező erős politikai impulzusra van szükség. Csütörtökön indul a Demián Sándor 1+1 kis- és középvállalkozás beruházás élénkítő támogatási program, emlékeztetett Szabados Sihárt. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, erre az elmúlt 5 hétben több mint 6500 vállalkozó regisztrált már, ez is mutatja, hogy a vállalkozásoknak szándékukban áll beruházást indítani, új eszközöket beszerezni, és ebben szeretnék őket támogatni. Végül az időjárásról: továbbra is borult lesz az ég, párás a levegő, növekszik a csapadékhajlam, húszalingúzás, szitálás, ónos szitálás, de ónos eső is várható, utóbbi főleg a Duna-Tisza közén, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban és aztán napközben is -3 és -1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. január 20-a hétfő van. Adásunk tartalma. Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézmény vezető. Bemutatjuk a Nagykun tánc együttest. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A szociális munkanapja alkalmából Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézmény vezető. Ebből az alkalomból vele beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy önt jutalmazták a szociális munkanapján Kisújszálláson a dr. Petkovics Tamás díjban. Ehhez a díjhoz elsősorban gratulálok, és ez adja a beszélgetésünknek az apropóját, kiinduló pontját.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Hát igazán nagy meglepetés volt számomra ez a díj, és nagyon büszke vagyok rá, hogy rám esett a választás, hogy ezt a csodálatos szép díjat megkapjam. Annál is inkább, mert személyes kötődésem is van dr. Petkovics Tamáshoz, ugyanis egészségügyi szakközépiskolásként nála tölthettem az első szakmai gyakorlatomat.
Igen, és azoknak a hallgatóknak mondjuk el, akik nem tudják, hogy ki volt dr. Petkovics Tamás Kisújszálláson.
Egy házi orvos volt, illetve hát akkor még úgy hívtuk, hogy körzeti orvos. Egy rendkívül lelkiismeretes, érzékeny ember volt, akit bármely napszakban hívhattak a betegek, felült a kis csepel motorkerékpárjára, és már ment is akár éjszaka, tehát bármikor a betegeihez.
Igen, ahogy a méltatásban, a laudációban olvastam, tehát úgy fogalmaztak az átadón, hogy az egészségügy és a szociális ellátás terén évtizedeken át kiválóan és felelősséggel és példamutatóan teljesítette ön a munkáját, és ezért kapta ezt a díjat. Ön szerint, ha így visszatekint a pályájára, ugye ez egy segítő szakma, mi az a legfőbb tulajdonság, ami kell, hogy benne legyen egy emberben, aki segíteni akar másokon?
Úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolog az empátia. Azt kell figyelembe vennünk minden esetnél, hogy ha számunkra nem is túl nagy az a probléma, amivel felénk fordult az ügyfél vagy a kliens, az ő számára az egy óriási, megoldhatatlan feladat. Tehát mindig az ő fejével is kell gondolkodnunk, nem csak a saját tudásunkat alapul véve. Nyilván aztán ez majd segít ahhoz, hogy milyen irányba próbáljunk segíteni.
Szerintem is a legnehezebb feladat, ha fogalmazhatok így személyes tapasztalatból, hogy másoknak segíteni, de úgy segíteni, hogy tényleg segítség legyen ez a másoknak, hogy amit mi nyújtani akarunk, hogy ne a saját érdekünket nézzük, ne azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, mert lehet, hogy az neki nem is jó.
Így van, tehát mindenféleképpen azt kell szem előtt tartanunk, hogy a hozzánk forduló emberen próbáljunk segíteni, tehát nyilvánvalóan nem rá erőszakolva a mi gondolatainkat, vagy akaratunkat, hanem esetleg segíteni, rávezetni, hogy ő maga találjon megoldást, és ebben segíteni őt.
Önnek hogyan alakult ki a hivatása, a szakma iránti szeretete? Mik voltak azok a lépcsőfokok, amik így a segítő szakma irányába vitték el?
Volt egy ilyen családi indítatás, és az édesanyám, itt az úgynevezett kisegítőiskolának hívták, sőt, még akkor, mikor ők ez egy gyógypedagógiai intézet volt, és ott gyermekfelügyelőként dolgozott, és én gyerekként nagyon sokszor bementem rendezvényekre, sőt, szokás volt az, hogy karácsonykor, szentestén meglátogattuk azokat a gyerekeket, akik bent töltötték az ünnepeket, és hát ilyenkor elkísértem én is édesanyámat, volt, hogy verset mondtam, vagy énekeltem is a falat ott a állami gondoskodásban élő gyerekekkel. Talán ez volt az első pont, ami ebben az irányba indított, vagy vezetett.
Ez is a családból jött jó példa, hogy látta az, hogy az édesanyja szeretettel foglalkozik az elesettekkel?
Igen, igen, mindenféleképpen. És azt követően, ahogy leérettségiztem, én is ebbe az intézménybe mentem dolgozni, és szerencsére annyira jó volt a kollektív, a kollégáktól rengeteget tanultam, és nagyon-nagyon szerettem ezeket a gyerekeket, rendkívül sok szeretetet tudnak adni. Nem csak kapni szeretnének, hanem adni is. Nagyon sok mindent kapunk tőlük.
Hogyha erről az intézményről beszélgetünk, erről a kisegítőiskoláról, tehát itt milyen problémával, milyen szociális háttérrel rendelkező gyermekek voltak?
Maga a kollégiumi részen körülbelül 80 állami gondoskodásban élő gyermek élt, akik értelmi fogyatékossággal küzdöttek, közép, illetve enyhe fokú értelmi fogyatékos gyerekek voltak itt, és ehhez a kollégiumhoz tartozott az iskola, ahová jártak természetesen a városból is, illetve a kollégiumi részen voltak olyan gyerekek is, akiknek volt családjuk, csak a kollégium az, ami hónapokon vagy az év során rendelkezésükre állt. Tehát itt vegyesen voltak családban élő gyerekek is, és állami gondoskodásban élő gyerekek is.
Önnek 18 évesen nem volt ez túl megterhelő lelkileg, vagy túlságosan mély víz?
Az volt inkább az érdekes, hogy voltak olyan gyerekek, akik csak néhány évvel voltak nálam fiatalabbak, hiszen ugye ott egészen 16 éves korig is éltek gyermekek, és hát ez egy kicsit furcsa volt, de érdekes módon nagyon könnyű volt. Kezdtek velem, tehát velem egy idős kolléganők is, és valahogy úgy nagyon jól össze tudtuk hangolni a munkát, az idősebb kolléganők segítettek bennünket, egy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és az első csoportom azok eleve kicsik voltak, tehát első osztályos gyerekek voltak, és hát ez csodálatos dolog volt. tehát a mai napig olyan szeretettel gondolok rájuk.
Mennyi ideig dolgozott itt ebben az intézményben, és talán tényleg mik azok a konkrét emlékek, amiket így az évtizedek múlva is érdemes felemlíteni?
Itt végeztem aztán később el a főiskolát, úgyhogy először aztán nevelő tanárként, később pedig osztálytanítóként tevékenykedtem. És az, ami a legfontosabb szerintem egy ilyen intézményben a gyerekeknek minél nagyobb állandóságot megteremteni, ami azt jelenti, hogy lehetőleg az a felügyelőnő, aki ugye helyettesíti az anyát, a szülőt, az végigkísérje őket a bekerülésüktől, hát tulajdonképpen amíg ki nem repülnek innen. Tehát ezek fontos dolgok voltak, fantasztikus, jó kulturális rendezvényeket tudtunk szervezni, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek. Tehát magas színvonalak voltak ezek a műsorok, és meg kell említenem, hogy olyan tantestület, illetve az egész kollektíva egy rendkívül példamutató, empatikus társaság volt.
Tényleg nagyon fontos az, hogy kikkel dolgozik együtt az ember, hogy egymásnak is tudjanak erőt, szeretetet, lendületet adni.
Így van. Tehát az, hogy egy gyermekcsoporttal tulajdonképpen úgy dolgoztunk, hogy volt a gyermekfelügyelő, volt a nevelőtanár, és voltak azok, akik tanították őket az iskolába. Annyira szoros volt a kapcsolat közöttünk, hogy én úgy gondolom, hogy az mindenféleképpen fontos volt a gyerekek fejlődése szempontjából, hogy megbízhattak bennünk, és hát olyan családias volt a légkör.
Igen, pont erre akartam én is utalni, hogy volt nekünk a rádióban egy Kapaszkodó című műsorunk, és annak kapcsán én nagyon sok ilyen intézménybe jártam, ahol ön is dolgozott, illetve olyan intézményekben, ahol fogyatékkal élő gyermekeket neveltek. Számomra először nagyon megterhelő volt lelkileg ezekbe az intézményekbe belépni, és látni azt, hogy ők ott milyen problémákkal küszködnek, de ugyanakkor ezektől a gyermekektől személy szerint én is annyi szeretetet kaptam, tehát, hogy annyira örültek, hogy valaki meglátogatta őket, igaz, hogy én idegennek számítottam, tehát, hogy úgy átalakította nekem is valamilyen módon a szemléletemet. Gondolom, hogy ez az évtizedek alatt önnél is volt ilyen?
Igen, én rengeteg szeretetet kaptam tőlük, és tehát az, hogy hogyan forduljon az ember egy problémás gyerekhez például, mindegyikhez nyilván máshogy. Tehát rengeteget tanultam a gyerekektől is, és a kollégáktól is. És tulajdonképpen ez vitt engem tovább, mert nagyon-nagyon foglalkoztatott engem ezeknek az állami gondoskodásban élő gyerekeknek a sorsuk, és úgy hívtuk akkor, hogy Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, aztán később Tegyesz lett a neve, stb. Az akkor igazgató hívott engem, hogy volna-e kedvem náluk dolgozni, és persze, hogy volt kedvem, bár nagyon fájó szívvel hagytam ott az iskolát. De megmaradt a kapcsolatom, mert a nevelőszörői hálózatból is jártak oda gyerekek továbbra is, úgyhogy ilyen szinten abszolút megvolt a kapcsolatom velük. És hát itt azért betekintést láttam, hogy hogyan kerülnek a rendszerbe a gyerekek, nyomon tudtam követni a sorsukat. Itt Kisújszálláson pedig a nevelő szülői hálózat tartozott hozzám, aztán később elvégeztem egy tréninget és a nevelő szülők képzésével is foglalkoztam, ami rendkívül jó volt szintén. Tehát látni közelről nagyon-nagyon nehéz volt átformálni a nevelőszülőket, hogy ne utasítsák el a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást, hanem azt megfelelően kell kezelni, hiszen a legrosszabb ezeknek a gyerekeknek az, hogy előttem sincs semmi, meg mögöttem sincs semmi. Tehát amikor vannak egy ilyen légüres térben, és csak az a jelen van, az egy borzasztó dolog. És én mindig támogattam azt nyilvánvalóan megfelelően kezelve, hogy igenis, ha olyan a vérszerinti család, hogy hajlandó arra rá tudjuk venni, hogy igen, ne szakadjon meg a kapcsolat, látogassák a gyerekeiket, akkor ezt szépen jól előkészítve meg tudtuk oldani, hogy a gyerekek javát szolgálja az is, és meg lehetett nyerni a nevelőszülőket is, hogy ezt támogassák.
Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy mitől jó egy nevelőszülő, ön szerint milyennek kell lenni? Tehát, hogyha ugye lehet olyan is, hogy a nevelőszülőknek van saját vérszerinti gyermekük, és még mellé vállalnak ugye nevelt gyereket, vagy ha csak nevelt gyerekük van, tehát, hogy ezek között ön lát különbséget, vagy mitől jó egy nevelőszülő?
Tulajdonképpen nem is attól jó vagy rossz, hogy van-e saját gyermeke, vagy milyen a családnak az összetétele, hanem milyen a nevelőszülő személyisége. Tehát hogyan tudja elfogadni azt a hozzájuk került gyereket, aki ki tudja, milyen életútja volt, mert nem biztos, hogy le tudja követni. Ha le tudjuk követni, az egy picikét jobb, mert akkor tudjuk, hogy hol szükséges rajta segíteni. Tehát mindenféleképpen fontos, hogy el tudja fogadni úgy, ahogy van a gyereket. Ne akarja rögtön átformálni, megváltoztatni. Tehát megtalálni azt a középutat, hogy megfelelő irányba vezesse, de ugyanakkor meg mégsem kitépni abból a közegből, ahonnan jött. Nagyon-nagyon nehéz, és a személyisége a fontos a nevelőszülőnek, hogy milyen, mennyire képes elfogadó lenni.
Igen, meg gondolom a gyerekek is, mivel ugye sérült környezetből, sérült előélettel jönnek, tehát ők még inkább sérülékenyebbek egy ilyen közegben.
Igen, tehát ugyanez vonatkozik tulajdonképpen a óvónőkre, a pedagógusokra, akik ezekkel a gyerekekkel találkoznak. Én mindig, ha került a városunkba a nevelőszülőhez egy új gyerek, és akkor majd ő iskolába vagy óvodába fog menni, akkor mindig megkerestem azt az intézményt, ott amit lehetett, meg tudtunk beszélni, és aztán nyilván meglátogattam is, hogy tudott beilleszkedni. Tehát ott is nagyon fontos, hogy hogyan fogadják őket, és próbálják a beilleszkedését elősegíteni.
Igen, ez elég nehéz, meg érzékeny téma, mert ugyanakkor én legalábbis a ismeretségi körből, ahogy látom, azért a nevelőszülőnek majd egy bizonyos kor után el is kell engedni ezt a gyereket.
Igen, a legnehezebb tulajdonképpen az, hogy arról meggyőző, hogy nem sajátíthatja ki, tehát ez egy helyettes dolog, tehát ő nem a szülője ennek a gyereknek, hanem helyettesíti azt. Tehát, hogyha például olyan korú az a gyermek, hogy még esetleg örökbe lehet adni, akkor nyilván az neki a legjobb, és akkor kellenek olyan nevelőszülők, akik képesek erre felkészíteni a náluk nevelkedő gyereket, és nem akadályozni. Sajnos ilyen is volt régebben, rengeteg, aki próbálta akadályozni ezt a dolgot, segíteni kell, és nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az egy csodálatos dolog, amikor egy gyereket örökbe tudunk adni.
És gondolom arra is volt példa itt a pályája hivatása során, hogy nevelőszülőktől a gyerekek visszakerülhettek vérszerinti szülőkhöz.
Igen, erre is volt példa. Nyilván nem túl sok, tehát az arányában nézzük, nem túl sok, de igen, és itt például tényleg fontos volt ez, hogy a szülő, illetve a nevelőszülők között egy megfelelő partneri kapcsolat legyen, ugyanis a vérszerinti szülők sem akarják elfogadni a nevelőszülőt. Először ellenségként kezelik. Tehát ezt a mi feladatunk, szakemberek feladata volt, hogy ezt próbáljuk elsimítani, ezeket a konfliktusokat. Először beszélgetni nyilván a vérszerinti szülővel, külön a nevelőszülővel, és csak utána összeengedni őket, tehát utána próbálni, és igen, működött több esetben is, úgyhogy igen, ez is egy nagyon jó dolog volt, és persze, hogy egy kicsit nyomon tudtuk követni ezt a gyereket, aki visszakerült a családba, akkor ha ez sikeres volt, akkor az egy pozitív érzés volt.
Igen, milyen olyan pozitív emlékei vannak, hogy például így a nevelőszülőktől visszakerült, vagy felnevelkedett gyerekek, tehát hogy mennyire tudták megállni a helyüket, vagy mennyire tudják megállni most is a helyüket az életben.
Igen, ez nagyon nagy örömömre szolgál, mikor akár Facebookon, vagy itt-ott küldik a fotót, és akkor látom, hogy milyen szép gyerekei vannak, férhez ment, megállt a helyét, itt a városon belül is vannak olyan gyerekeink, már felnőttek nyilván, akik itt maradtak a városba, és teljesen normális életet élnek, nevelik a gyermekeiket. Tehát ez nagyon, van, aki külföldön él, onnan is azért megvan a kapcsolat, hogy hogy ott is milyen remek, és nagyon sokan visszajárnak a nevelőszülőhöz, tehát ugye elég sokan onnan kerültek el, tehát végül is nem sikerült őket vissza irányítani a vérszerinti családba, örökbefogadásról nem lehetett szó, és itt valóban, hogyha megfelelő volt a kapcsolat a nevelt gyerek és a nevelőszülő között, akkor megmaradt ez a kapcsolat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Gonda Antal Gáborné, nyugalmazott szociális intézményvezetővel, akinek a munkáját a Szociális Munkanapja alkalmából Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjjal ismerték el.
Ahogy az elején is említettük, hogy ez egy segítő szakma hivatás, amiben ön dolgozott, élte le az életét, fogalmazhatok így is. Segítő szakmákban dolgozóknak is nagyon fontos a töltődés, a lelkileg, testileg is. Önnek mi adott mindig új lendületet, új erőt, hogy tovább tudjon lépni?
Hát elsősorban az, hogy egy olyan férjem volt, aki abszolút elfogadó volt. Tehát ő jött velem, hogyha a gyereket kellett ide-oda vinni, tehát teljesen elfogadó volt, ez nagyon fontos volt. Aztán, amikor a lányom megszületett, ő is egy ilyen rendkívül elfogadó volt. Volt, amikor ragaszkodott hozzá, hogy ő jönni akar velem, mikor én mentem családlátogatni, és egy nagyon olyan családhoz mentem, ahol hát nem voltak éppen rendben a dolgok, és úgy voltam vele, nem baj, ha látja, hogy élnek emberek. És én úgy gondolom, hogy ő is egy rendkívül empatikus emberré vált, szerencsére. Igen, ezen kívül a munkahelyem is olyanok voltak, ahol volt arra lehetőség. Akárha a kisegítőiskolát veszem, ott is rengeteg olyan rendezvény volt, amit a felnőttek szerveztek maguknak, és akkor rendkívül sok humor, meg minden volt benne. Amikor a Gyermek- és Ifjúsági Védőintézetben dolgoztam, ott például óriási volt, hogy részt vehettem a Gödöllőn rendezett nyári családóvó szabad egyetemen, ami szintén óriási feltöltődést jelentett, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akivel, hát hogy úgy mondjam, egy húron pendültünk, tehát hasonlóak voltak az érzéseink, gondolataink ebben a témában. Azon kívül részt vehettem Dániába egy ilyen egyhetes kurzuson, ahol tanulmányozhattam az ottani gyermekvédelmi rendszert, szintén ott a Gyermek- és Ifjúsági Védőintézet küldött ki, úgyhogy ezek nagyon jók voltak, meg a konferenciák, amin részt vettünk. Tehát rengeteg közös program volt a kollégákkal is még, úgyhogy ezek mind segítettek.
Azt tapasztalom, vagy tapasztaltam már én is így az évek, évtizedek során, hogyha valaki nagyon empatikus a másikkal, ugye befogadja a másiknak a problémáit, akár az örömeit is, nyilván az visszahat arra a személyre is, aki befogadó, de valahol van egy olyan pont, legalábbis szerintem majd az önvéleményét is kérdezem, hogy amikor már így azt mondjuk, hogy már lehet, hogy sok lehet, hogy már a másik ember terhét nem bírjuk hordozni, és kell egy kis pihenés, kell egy kis megállj, hogy ön érezte így valamikor, mert azért csak teher, nem? Tehát, hogy igen, a másik ember terhét hordozni, de ugyanakkor meg valahol hivatásunk is az szerintem bármelyik embernek, hogy odafigyeljünk a mellettünk élőre.
Igen, tehát az rendkívül nehéz, hogy én a kapuba, amikor hazajövök, letegyem a problémákat. Tehát ez nagyon nehéz, ezt ha kész akarva próbáljuk ráerőltetni magunkra, akkor sem működik. Tehát ha van egy nehéz napunk, ahol komoly problémával szembesülünk, akkor bizony az rányomja a bélyegét az itthoni hangulatunkra is. Például amikor a gyámhivatalba dolgoztam, tehát a Gyermek és Ifjúságvédő Intézet, tehát követően ugye a hatósági részével is megismerkedhettem ennek a területnek, itt a gyámhivatalnál. Ott nem egyszer szembesültünk olyan problémás esettel, hogy hát nem volt könnyű feldolgoznunk. Tehát ott tényleg olyan tragédiákkal, meg mindennel találkoztunk, úgyhogy nem volt könnyű. Nem volt könnyű, ez biztos.
A gyermekvédelem után hová vezetett az útja?
Igen, tehát volt egy lehetőség, és megpályáztam a Karcagi Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális otthon és alapszolgáltatási központ intézményvezetői állását, és hát sikeres volt ez a pályázat, és itt is tulajdonképpen azért a családsegítő és gyermekjóti szolgálat is része volt ennek az intézménynek, tehát ott egy picit maradt ez is, és hát az idős ellátás az, ami hát én is korosodtam, és nyilván jobban megérintett már ez az oldala is az életnek.
Igen, de hát ugyanúgy, mint a gyerekekkel is nehéz, de az idősekkel is nehéz szerintem bánni. Ahogy én itt készültem erre a beszélgetésre önnel, egy szentírási történet jutott eszembe, amikor Jézus Krisztus arról tanít, hogy van egy béna beteg ember, aki mozgásképtelen, és nincs, aki segítsen, így fogalmaz a szentírás, hogy nincs emberem, aki bevigyen és megfürdessen a vízben, hogy meggyógyuljak, mert hogyha időben vinnék be, akkor meggyógyulna, hogy nincs emberem. És valahogy így ez a történet ugrott be, hogy itt olvastam az ön életét is a Kisbíró újságban az idősek kapcsán, hogy talán az időseknél a legfontosabb az, hogy legyen emberük, legyen, aki segítő kezet nyújt nekik.
Igen, tehát az időseknél az rendkívül nehéz, hogy legtöbbjük, mielőtt bekerül az otthon, az élető utolsó szakaszát egyedül tölti. Bekerül egy ilyen szociális intézménybe, ahol hát általában harmad magával kerül egy szobába, ahol minimális az intim szféra. Tehát ez maga egy rendkívül megterhelő a számukra. Azt mondjuk, hogy öreg fát nehéz átültetni. Hát itt aztán tényleg igaz, hogy kiszakítjuk tulajdonképpen, igaz, hogy az ő érdeküket szolgálja nyilván, hogy kiszakítjuk a megismert, illetve a megszokott közegükből, és akkor bekerül egy intézménybe, ahol alkalmazkodni kell a többiekhez. Ugyanakkor nagyon komoly szükségleteik vannak, tehát mindenféle téren, és ehhez csak tényleg megfelelő szakemberek azok, akik helyt tudnak állni, és igazi segítő munkát tudnak végezni. És ezt nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Nagyon nehéz.
Sokszor nem is az észnek az észhez kell szólnia, hanem talán a szívnek a szívhez, különösen itt az időseknél.
Itt mindenféleképpen az érzelmekre kell hatni az időseknél. Van, aki kitárulkozó, de nagyon sokan magukba fordulóak. Tehát eleve már az együttélés, tehát egy ilyen zárt közegbe, pláne akiba ágyhoz kötött, rendkívül nehéz. Tehát ott mindenféleképpen az ott dolgozóknak kell valamilyen formába oldani ezeket a feszültségeket. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon. Tehát ehhez tényleg azt mondom, a teljes személyiségével kell, hogy részt vegyen benne az ott dolgozó.
Önnek mi volt a praktikája, ha lehet így válaszolni, hogy mi az, ami ön alkalmazott mondjuk ilyen helyzetekben, esetekben?
Én igyekeztem arra odafigyelni, hogy az ott dolgozók is odafigyeljenek egymásra. Tehát ha volt egy nővérgyűlés például, akkor külön kihangsúlyoztam mindig, hogy figyeljetek oda egymásra, mert nem tudod, hogy otthon a másik milyen problémákkal néz szembe, hogy jön be dolgozni, ahol megint csak szembesül rengeteg konfliktussal, figyeljetek oda egymásra, mert csak azt tud megfelelő munkát ellátni itt, akinek rendben van a lelke. És ha segítségre szorul, akkor segítsünk neki. Tehát ez a legfontosabb, hogy a dolgozók megfelelő állapotban legyenek lelkileg, érzelmileg, mindenhogyan.
Valaki idős emberekkel foglalkozik, akkor még azoknak milyen tanácsot tudna adni?
Minél idősebbek vagyunk, egyébként annál közelebb kerülünk, hogy megértsük nyilván az idős lakóknak a helyzetét. Fiataloknak nem könnyű. Tehát a fiataloknak nem könnyű, tehát nekik mindenféleképpen úgy gondolom, hogy sok időt kell eltölteni az idősekhez ahhoz, hogy megértsék a problémáikat, illetve hát itt feltétlenül hallgassanak a már tapasztalt kolléganőikre. Tehát az a legnehezebb egyébként az idős ellátásban, hogy egy fiatal 18-20 éves nem biztos, hogy megfelelően tudja kezelni egy ilyen idős embernek a problémáját.
Ha most ön ajánlhatná, vagy ajánlani szeretné ezt az egészségügyi szociális szakmát, pályát, hivatást valakinek, mi az a lelkület, tulajdonság, ami mindenképpen kell, hogy benne legyen egy szociális pályára készülő fiatalban, legyen az akár hölgy, akár fiatal ember?
Hát mindenféleképpen az emberek szeretete. Ez mindennél fontosabb, és az empátia. Rendkívül sok kitartás szükséges hozzá, és türelem, nagyon sok türelem. Hogyha ez megvan, én úgy gondolom, hogy ez legyen meg, a szakmát meg lehet tanulni. De ezt az érzelmi részét, ha ez nincs meg, akkor lehet bármilyen okos az illető. Szerezhet bármilyen csodálatos diplomát, vagy diplomákat, ha nincs meg az érzelmi alap, akkor ne válassza ezt a szakmát, mert nem lesz sikere.
Ön még egyszer ezt választaná?
Igen. Igen. Én mindegyik munkahelyemben jól éreztem magam, tehát mindig inkább a kihívások vittek tovább, mint hogy meguntam volna, vagy ne szerettem volna. És mindegyik munkahelyemet nagyon sokat tanultam, és nagyon szerettem mindegyiket. Úgy a kolléganőimet, tehát nagyon-nagyon örülök, hogy ezt az életpályát jártam be.
És így végül még egyszer gratulálok önnek ehhez az elismeréshez, és talán záró kérdés, záró gondolat lehetne az is, hogy most már ön nyugdíjas éveit tölti, de mégis ez az elismerés, ez a díj miben erősítette meg önt, ha visszatekint a pályájára, hivatására?
Nagyon örültem ennek a díjnak, több minden miatt is. Tehát először is úgy érzem, hogy ezzel talán elismerték a munkámat, és ennek nagyon örülök, és büszke vagyok rá. Tényleg nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt megkaphattam. És ez a méltó lezárás, én úgy érzem az én pályámnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja!
Én is köszönöm szépen!
Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézményvezetővel beszélgettünk abból az alkalomból, hogy a szociális munkanapján Kisújszálláson dr. Petkovics Tamás díjban részesült. 2024. decemberében, amikor a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kisújszálláson jártunk, a Nagykun táncegyüttes karácsonyi műsorán is részt vettünk. Az előadás után Herceg Katával, a Nagykun táncegyüttes vezetőjével, a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának vezetőjével beszélgettünk.
Először is gratulálok ehhez a műsorhoz, amit a Magyar Házban a Vendéget Szeretettel Várják címmel most mutattak be itt Kisújszálláson a Vigadóban. Nagyon jó élmény volt látni az egészen apró óvodásoktól a nagy kamaszokig, hogy milyen ügyesen táncoltak, énekeltek. Arra kérlek először, hogy mutassuk be, hogy milyen múltra tekint vissza Kisújszálláson a néptánc hagyománya, a néptánc oktatása.
Hát a hagyomány és az oktatás az két külön sztori. Maga a tánchagyomány itt az egész Nagykunságban azért 50-es évekről vannak filmjeink, azokat dolgozzuk fel és tanítjuk vissza minden kisújszállási gyereknek, mind a két általános iskolában. Valamint maga a tánc, tehát a mozgalom, a tánchagyomány, a táncoktatás, az viszont valamikor Fekete István kezdte el is ilyen szakkör szintjén a 90-es években, de én 95 óta vagyok itt Kisújszálláson, tehát pont jövőre lesz a 30 éves jubileumsorunk májusban. Én 30 év vagyok itt, és 30 évből 2004 óta folyik itt a helyi művészeti iskolánkban olyan oktatás, ahol a gyerekek a Nagykun tánc együttesben nevelődnek bele.
Akkor ez azt jelenti, hogy akkor már egészen általános iskolás kortól tanulhatják a néptáncot?
Óvodáskortól. Óvodáskortól tulajdonképpen, nem is óvodás, mert már bölcsis is, meg kicsikék is, sőt, mivel generációk, meg családok vannak itt nálunk. Tehát tulajdonképpen a próbákon ott ülnek bent a kismanók is, anya behozza, öl be, babakocsiba betolja, látja, és tulajdonképpen ugyanazt csinálják, mint eleink. Tehát ott vagyunk, én már, mint nagymami kaliberű pedagógus, és valóban nagymama is vagyok már, hogy tényleg tovább örökítjük, és nem feltétlenül az oktatás szó szerinti megjelenítése folyik itt, hanem tényleg egy átörökítés és egy visszatanítás a gyerekeknek.
Igen, ez a visszatanítás szó, ez annyira jellegzetes, amikor korábban riportoztam a hímzőkörösökkel, ott hallottam itt először, de ez tulajdonképpen mit takar önök szerinted?
2000-ben végeztem az egyik ilyen táncos iskolát, és akkor nekem azt mondták, hogy itt nincs a Nagykunságon semmi, amit tanítani, oktatni lehetne, itt nem, nincs tánchagyomány, nincs. És én ezzel kicsit megőrültem, és mondtam, hogy nem, ilyen nincsen, irány a Zenetudományi Intézet Akadémiának, Zenetudományi Intézete, és tulajdonképpen, amikor megláttam, hogy van mi, és rengeteg van, és gyönyörűek vannak, játéktól kezdve a táncig, a zenéig, minden, akkor azt mondtam, hogy ezt vissza kell tanítani, ezt minél hamarabb vissza kell tanítani, és azt hiszem, hogy az országban is úttörők voltunk ebben, hogy elkezdtük a saját tehetség visszatanítását, nem csak ezt egyébként, a Tápió Mentinek is mi tanítottuk vissza a táncait. Tehát ez a visszatanítás nagyon-nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen nem újat tanítunk, mert genetikailag kódolt a magyar emberben a magyar népzene, néptánc, a mulatás, a duhajkodás, ez meg az evés, a gasztronómia természetesen, ez mind magyar emberbe kódol. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez egy alap dolog, amit tulajdonképpen, amit nagy eleink, nagymamáink, dédanyáink átörökítettek, tulajdonképpen mi azt örökítjük most vissza a kimaradt generációkra.
A Nagykun népviseletre mi jellemző?
Hú, ez nagyon-nagyon érdekes, ugyanis mi asszonyok nagyon csibészek vagyunk. Tehát a kunasszonyok, hát ha ma a lányok mennek a divat után, akkor nagy kunasszonyok 150-100 éve is iszonyatosan mentek a divat után. 1908-ból már nincsen, akkor körültől számoljuk azt, hogy na akkor, ami az a viselet volt, az a valódi népviselet, de nekünk már akkor már nem volt. Akkor már itt az asszonyok már polgári ruhában jártak, spangliscipőben, ki volt a hajuk ondolálva, tehát már nem, és van egy nagyon-nagyon-nagyon jó írás, egy 1908-as kisújságból, a Magyar Nő Felelőssége című cikk, találtuk egyszer egy ilyen lomtalanításon, és ebbe elmondja igenis, hogy a magyar nő a felelős azért, hogy kivetkőzünk a viseletünkből, de ettől függetlenül, amikor a Zenetudományi Intézetben kutattam, meg levéltárakban, akkor igenis találtam azért leírásokat a viseletre. És igenis megtaláltam azt, hogy mi az az ezer ráncú szoknya a betelepített palócok hagyatékaként a női viseletben, az, hogy mi milyen konzervatívak vagyunk, reformátusok a viseletünkkel, de azért van egy-két katolikus csad, aki azért behozta, és minden mellett még divatolunk, tehát minden mellett, hogy visszafogottak vagyunk. Itt a férfi népség volt az, aki megtartotta a viseletet. Mikor én kerültem 95-be, itt még a bácsi kemény kalab, állig begondolt hófehér, kemény galléros ing, mellény, a pricsesznadrág, a csizmanadrág, a kis kunkötény, és nagyon-nagyon-nagyon sokáig, még 2005-6-7-8-ig még láttunk ilyen bácsikákat, akik még így közlekedtek. Tehát a férfi ember volt az, aki a hagyományőrző volt, és nem az asszony szégyen szemre. Ezért van nekem itt most dolgom valószínű.
A nagykun habitus, nagykunos habitus az mit jelent? Milyen jelleműek?
Hát, ez megint kettős dolog, mert az, hogy én tehát én törökszentmiklósi vagyok, és 30 éve itt dolgozom, de kun vagyok én is, ugyanígy az összes lefölmenő mindenki, csak más településeken, más kun településeken. Hát ha a lányaimat nézi az ember, akkor a lányokból levehető ez a virtus, ez a hatalmas vircsaft, ez a nagyon sok fesztiválon, az előző generációs táncosan, és mindig megszóltak bennünket, hogy nem kell itt trenírozni. Hát mondom, mi alapállásból élek vagyunk, a franc egyemek. Tehát mi nagyon-nagyon mulatósak vagyunk. Nagyon-nagyon szeretünk énekelni, nagyon szeretünk mulatni. A férfi népség kicsit visszafogottabb és kimértebb. Ő azért ez a tatópálos egy kicsikét, de azt gondolom, hogy van egyfajta kemény virtusa azért a kun embernek. De az asszonynak inkább.
Ahogy itt a műsor után hajoltak meg korosztály szerint a gyermekek, gyerkőcök, nem tudtam nyilván megjegyezni a csoportok neveit, de nagyon találó nevek voltak ezek is, gondolom, a kunságra utalnak, igen?
Igen, egyértelműen, tehát adhattunk mi van toppantó, dobbantó ilyen neveket, nem, de én azt gondolom, hogy annyira szép a kun nyelv, az a nagy kun nyelvünk, annyira szép hagyatékunk van, hála a jó Istennek, hogy dr. Barta Julika ezekben nekem nagyon sokat segített, meg segít, mindig megyek hozzá ilyen szavakért, hogy, és akkor mindnek van valami jelentése természetesen. Ott a bengecseg, a legnagyobbak, akik együtt a karakassal a nagy kun táncaitást alkotják, de önállóként is dolgoznak. A bengecseg tulajdonképpen nagyon-nagyon-nagyon szép a szó, mert azt jelenti, hogy örökölcske. Tehát régi kun nyelvről a mai nyelvbe áttéve ez örökölcskét jelent. A tovább örökített tárgyat vagy szellemi dolgot jelenti. A karakasok az a kunok tekintete, ez a kemény szemöldök, ez a szúrós tekintet a karakasok. A garagúja nagyon-nagyon régi kis újszállás, meg nagykun családnév, ezt, nagyon szeretem ezt a nevet, és olyan garagú is az a csapat is egyébként. Vannak a csivagok, az a csapat, a most ötödikes korosztály, ők is egy tepedelem társaság, és tényleg olyan csikó csivagok, olyan nagyon elementáris erejű társaság. Vannak a bodorkák, akik még csak most nyiladoznak, és vannak az aprók, akik megmaradtak mindig a kezdő csapat, és vannak az ovikások, ők nem kaptak még ők a csibék egyébként, egy csibetáncuk van, tehát mindenki kapott valami nevet, de igyekszünk úgy, ahogy nőnek bele ezekbe a nagyobb korosztályokba, ezeket a neveket elmagyarázni, megtartani, és hogy értsék, és hál' Istennek büszkék rá.
Igen, és annyira lelkesen énekeltek, táncoltak, nagyon-nagyon-nagyon jó volt őket látni, hallgatni. Eleve ők már így jönnek ide, vagy beleformálódnak, bele nőnek a néptánc szeretetébe, vagy ebbe a hangulatba?
Tehát ez a pedagógiának a lényege tulajdonképpen, nem? Nem, általában a gyerekek úgy kerülnek be hozzánk, akár óvodás, akár első osztályos korban, hogy igazából nagyon nem táncoltak, hogyha az óvodában nincs ilyen külön dolog, vagy a család nem olyan mulatósabb, és nem tartják még a névestéket, ha tartják, akkor igen, van ilyen a családban. De az, hogy népzenére, vagy csak magyar nótára nem igazán táncolnak, nem, sőt, beszűkült mozgáskultúrával rendelkeznek az idekerülő gyerekek. Annyi a pedagógiai módszernek az alapja, hogy én tulajdonképpen a kezdektől kezdve, mikor átértékeltem a saját dolgaimat, legtöbb pedagógus ugrósokkal tanítja a gyerekeket, bot felett egyebek. Nem, mi ezzel a záró moldvaival, tehát mi moldvai alappal kezdünk. Ez a legősibb táncaink, legősibb erdélyi, ilyen, a Kárpátokon túlról, Moldvából. Ez ad egy olyan elementáris erőt a gyerekeknek, és egy olyan a körnek a szakrális ereje, a összekapaszkodás, a tempónak a felgyorsulása ad egy ilyen jól eső minimális extázist, a dalok, a csúlyogatás, újogtatások, amiket hallottál, minden mellett természetesen pedagógiai szerepe, a figyelemkoncentrálás megosztása, tehát nagyon-nagyon sok minden, de mi ezzel tanítunk, ezzel kezdünk, hogy a gyerekeket összehozzuk egy közösségbe, ami nekünk a veszőparipánk, a közösség, ez a, hogy együtt, ez a legfontosabb, mert azt gondolom, itt tudunk nagyon sok mindent túlélni, itt nagyon sok mindent megoldani, és akkor itt jön még az bele a képbe, hogy a másik ilyen veszőparipánk a kicsiknél a polgári táncok. Érdekes módon a moldvai a legősibb táncaink a magyar kultúrának, a polgári táncok pedig a legújabbak, mert új stílusok. Ezeket azért használja a magyar tánckultúra, mert nem voltak ilyen táncaink. Elhoztuk a szlovákoktól, a németektől, a sváboktól, tehát beépült, mert szükség volt rá, meg mulatósak voltak. És ez a jó hangulat, láttad a gyerekbálnál, hogy ó, hát elrepülnek a gyerekek. És nagyon fontos, először mulatni tanuljanak meg, és szeressék meg ezt az egész közösséget, és utána jöhet a keményebb táncórák és az egyéb táncanyagok.
És természetesen a zenekarról sem szabad megfeledkezni, kik ők, kikkel dolgoztok együtt.
Hát most ezen a műsoron a Bakos zenekar, Bakos Dani, Gyergyóból származó fiatal zenész, Nyíregyházára jöttek egyébként a zenész fiúk. Egyébként a Bakator zenekarral szoktunk együtt dolgozni, és a Bürkös zenekarral. Tehát ők, akik kísérik általában nagy műsorainkat. Az elmúlt két évben igen, a Bakator volt, Daniék most voltak először nálunk, de nagyon ügyes fiatal emberek, tanáremberek, művésznek, hogy nagyon jól esett velük dolgozni együtt.
Milyen gyakran szoktatok fellépni így a nagy közönség előtt?
Hát ez jó kérdés. Tehát úgy van, hogy persze vannak olyan rendezvények, ahol ellátjuk a város különböző igényeit, akár egy szociális otthontól kezdve, egy városi rendezvényig, bármi, nagyon szívesen megyünk mindenhová, akár szólisták, akár kamarák, akár az együttes. De ilyen nagy műsorunk, ami, tehát ilyen egész estés nagy műsor, ilyen általában 2-3-szor van egy évben, ilyenkor karácsonykor szoktuk ezt karácsonyi ajándékként átadni a családoknak, meg az érdeklődőknek. A tanév végén szokott lenni egy nagy műsorunk, és ha úgy adja ki az időnk, hogy nincsen nagyon nagy fesztivál, vagy nagyon nagy gála, így, vagy bármiféle nagy verseny, akkor szoktunk még tavasszal egyet csinálni, tehát még hamarabb, ilyen tél végén, akár nőnapra, vagy bármi ilyenre. Meg hát persze augusztus 20, hogyha a város fölkér bennünket, tehát azért sok-sok van, és persze rengeteg országos verseny, meg országos fesztivál, ahol ott vagyunk.
És milyen díjakat tudhattok már magatoknak?
Ó, te jó Isten, ez jó kérdés, ez így most. Hát most...
Legutóbb akkor esetleg.
Hát, igen, és akkor most dicsekednek is egy picikét, mert most már másodjára rendeztük meg a Kunsági Fi szóló és kamaratánc versenyt itt, ahol a saját gyerekeink is nagyon szép eredményekkel, tehát aranyminősítéssel és 2 ezüsttel végeztek a szólistáink. Jövőre azért igyekezünk már most már együtt a kamarákat is vinni a saját versenyünkre. Hát közel 150 táncos vett részt ezen az ország minden pontjáról, úgyhogy nagyon-nagyon sikeres kis rendezvény volt, nagyon nívós zsűrivel, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon pozitív számunkra is, de a részvevők számára is egy pozitív értékelésű rendezvény, rettentő büszkék vagyunk rá, és ugyanilyen lesz tavasszal, június 7-én a Ki játszik ilyet, ami egy hiánypótló rendezvény lesz, ugyanis a magyar népi játékok egy picikét így háttérbe szorultak az utóbbi időben, nem igazán adnak neki túl sok teret óvodákban sem, bölcsikékben sem, anyukák meg főleg nem otthon. Viszont ha ez kimarad a gyerekeknek az életkori felelős szakaszából, akkor a szókincs elveszik. Tehát azért nagyon, meg persze nagyon sok minden. Tehát nem is tudom, tehát most ez külön riport kellene ahhoz, hogy beszéljek a gyerekjátékok használról a gyerek életében. Tehát ez lesz a következő, a gyermekjátékok fesztiválja, ahol olyan kis játékfűzéseket várunk, olyan produkciókat, ami nem versenyszintű, hanem találkozó szakmai megbeszéléssel. Úgyhogy ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon kis aranyos rendezvényünk lesz majd a tavasszal, meg május 10 a 30 éves jubileumi műsor.
Akkor szerintem fogunk még találkozni, és akár erről a gyermekjátékok örökítéséről, vagy annak is a visszajátszása, visszatanításáról is beszélgethetünk majd. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer gratulálok ehhez a tényleg lélekemelő, szívet megérintő karácsonyi műsorhoz.
kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kapaszkodj belém, szállj most el velem, egy másik bolygóvá, új élet kedvesem, hol minden súlytalan, itt nem törhet el már többé semmi sem, élem gondtalan, új időben, térben száll. Féltenem, egy másik élet vár, hol csak te vagy velem. Rád néz a nap, mikor hajna festi újra kék egét, jós gondtalan, új időben, térben szállhat majd felé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,